gyakorlatilag ugye a farok csóválja a kutyát helyzete merülhet föl, és ez alapvetően rendszer szinten magában hordozza a politikai instabilitást.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. 2023 őszén Robert Fico pártja azzal az ígérettel is nyerte meg az előrehozott választásokat, hogy véget vet az országban akkor már néhány éve uralkodó kaotikus kormányzati viszonyoknak. A kormányváltás megtörtént, viszont a nyugodt kormányzás ígérete csak ígéret maradt. Ennek okairól, lehetséges megoldásairól beszélgettünk Tárnok Balázssal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének kutatásért felelős igazgatójával.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta az Adásidő Podcast meghívását.
Én köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok!
És ugye nem árulok el azzal a titkot, hisz már egyrészt többször is szerepelt a platformjainkon, hogy felvidéki gyökerekkel rendelkező budapesti politikakutatóról van szó, ő vele beszélgetek, és gondolom, akár szakmai vonalon, akár magánemberi vonalon gyakran teszik föl önnek most a kérdést, hogy röviden össze tudná-e foglalni a szlovákiai pozsonyi parlamenti helyzetet, vagy hát a szlovákiai belpolitikával kapcsolatos gondolatait megossza másokkal. Most ez, ami kialakulóban van, vagy épp zajlik Szlovákiában, ez a, hát mondjuk úgy most már az sem nyílt színi cserebere, ha nem is üzletelés. Hogy látja ön ezt a helyzetet egy kicsit távolabbi perspektívából?
Igen, gyakran elhangzik a kérdés, hogy mi történik Szlovákiában, vagy még inkább mi lesz Szlovákiában. Ez a lényeges kérdés. Itt ugye az elmúlt években a magyarországi érdeklődő nyilvánosság talán hozzászokott ahhoz a helyzethez, hogy Szlovákiában van némi politikai instabilitás. Legalábbis 2018 óta nagyjából ez a helyzet, és ugye annak ellenére, hogy Robert Fico többek között azon ígérettel nyerte meg a 2023-as előrehozott parlamenti választást, hogy majd ő ugye véget vet a politikai cirkusznak és újra stabilitást hoz. Ez értelemszerűen nem következett be az ő kormánya alatt sem. Gyakorlatilag a madártávlatból nézzük, akkor másfél évvel a kormányalakítás után nagyjából ugyanott tart, mint Igor Matovics, nyilván ezt sarkítva, de lényegében nem sikerült elhozni a politikai stabilitás időszakát. Egy nagyon intenzív időszakban vagyunk, ahol több tényező összeér. Az aktuális külpolitikai aggályok, amik ugye apropót adnak a tüntetéseknek, magával azzal a koalícióba kódolt rizikóval, ami egyébként az elejétől meglátásom szerint ott van. A tekintetben lehettek kétségeink, hogy csak az SNS-szel lesz-e probléma az időszak alatt, vagy a HLAS-szal is. Az, hogy a HLAS-ban ilyen komoly válság jelenségek mutatkoztak, az talán annak is köszönhető, sőt, annak is köszönhető, hogy Peter Pellegrint, a pártelnököt időközben az államfői tisztségbe választották a szavazók, de akkor is ez, annak ellenére, hogy nem várt fejlemény a HLAS oldalán, általában véve az a feltevés, hogy probléma lesz a koalícióval a 4 éves ciklus alatt, az szerintem ilyen értelemben nem érte váratlanul Szlovákia közvéleményét.
Köszönöm, hogy megemlítette mindjárt az első válaszában a két koalíciós partnert, tehát a Szlovák Nemzeti Pártot, illetve a HLAS szociáldemokráciát, mert ugye igazából az események az ő házuk táján, házukon belül zajlanak, és azt lehet mondani, ugye, hogy a Fico vezette ezt, mert az továbbra is egy monolit egységet jelent, legalábbis kifelé tudják ezt a képet tartani. Sőt, talán az előrehozott választások előtt ugyanezt várták-e a Szlovák Nemzeti Pártól is, hisz annak elnöke Andrej Danko többször külföldi példákat, többek között magyarországi példát is hozott föl arra, hogy a kormányzati felelősség megszerzése után hogy kell egy pártnak viselkednie, hogy kell kifelé kommunikálnia önmagát, és most úgy tűnik, hogy ez épp a farvizen utazó két pártba mutat sikertelenséget ennek a betartása.
Igen, tehát hogyha csak Magyarországgal hasonlítjuk össze, és hogyha abban gondolkodunk, hogy ugye több évtizedes visszatekintést alkalmazva, hogy ugye Magyarországon miért nincs ilyen Szlovákiában, mert pedig miért van ilyen rendszer szintű politikai instabilitásra, szabad így fogalmazni. Ez azért több tényezőre vezethető vissza. Az egyik az maga a politikai kultúra, az elmúlt 35 évben kialakult politikai hagyományok, ugye Szlovákiában, Magyarországgal összehasonlítva sokkal nagyobb a pártok közti átjárás, tehát olyan, ami egyébként gyakran megtörténik Szlovákiában, hogy néhány hónap alatt tűnik el és emelkedik párt ki, gondoljunk akár csak a LASZ 2020-as megalakítására, ugye amikor a semmiből létrejött egy párt, és 3 hónap múlva már vezette a közvélemény kutatásokat. Ez Magyarországon sokkal elképzelhetetlenebb volt, egyébként hozzáteszem egészen 2024-ig, amikor ez a jelenség felütötte a fejét, de alapvetően több évtizedes visszatekintésre a pártpolitikai struktúrák, a pártpolitikai szekértáborok sokkal szilárdabban tartották az állásaikat, ami abból is fakad, hogy a választók nem egykönnyen váltanak pártot Magyarországon, Szlovákiában. Az én olvasatomban ez sokkal egyszerűbben történik meg, és ez is okozza részben a pártpolitikai fragmentáltságot. Másrészt az, hogy ki kerül be az egyes pártok listájáról a törvényhozásba, ugye ez a preferenciális szavazáshoz is kötődik. Magyarországon kötöttek a pártlisták, az egyes pártok határozzák meg, hogy a pártlistájukról milyen sorrendben kerülnek be képviselők, sőt, ugye a vegyes rendszerben van 93 országos pártlistáról bekerülő képviselő és 106 egyéni választókörzeti képviselő, de az egyéni választókörzeti képviselők is komoly eljáráson esnek át, és amikor egy párt ki tud állítani 106 egyéni képviselőt, akkor az azt is jelenti, hogy sokkal szigorúbban kell elvégezni a párt fejlesztési folyamatot. Míg egy tisztán arányos választási rendszerben, mint Szlovákia, ahol egy választókörzetet képez az egész ország, ez sokkal inkább teret ad a kisebb, feltörekvő új pártoknak. És Magyarországon, és ez nem csak egy pártról beszélek, hanem még, mert az összes pártról, a pártok ezen alkotmányos sajátosság miatt sokkal inkább tudják kontrollálni, hogy kik kerülnek be a parlamentbe az ő listájukról. Szlovákiában a preferenciális választás miatt, ugye ahogy láttuk az SNS-nél, ez nagyon szépen kirajzolódott, hogy olyan politikusok is pártlistára kerültek, akiket a pártelnök egyáltalán nem tudott kontrollálni, és ez egy felelősség, és ez egy rizikót jelent a későbbiekben, ahogy ez pontosan megjelenik, hogy ugye most a Nemzeti Koalíció is kivált, és gyakorlatilag 4 képviselővel sakban tudják tartani a teljes kormánykoalíciót, gyakorlatilag ugye a farok csóválja a kutyát helyzete merülhet föl, és ez alapvetően rendszer szinten magában hordozza a politikai instabilitást, ugyanakkor azt nem lehet mondani, hogy Ficóék kormányzásától teljesen függetlenül valósult volna meg ez a politikai instabilitás, ők is jelentősen ehhez hozzájárultak, és annak ellenére, hogy a Smerben valóban rendet tartottak, tehát ilyen értelemben a kormányfőnek igaza van, a kormányfőnek a tekintetben is van felelőssége, az én olvasatomban, hogy a teljes kormánykoalíció rajta tartsa a kezét, igyekezzen azt kontrollálni, felügyelni, és Fico szerintem ezt a házi feladatot az elmúlt időszakban egyszerűen nem végezte el.
A saját pártján belül se úgy gondolja?
Saját pártján belül elvégezte, én úgy látom, de pont arra irányult a felvetésem, hogy egy kormányfőnek, ha koalíciós kormányról beszélünk, akkor nem csak a saját pártján belül kell rendet tartani, hanem a komplett kormánykoalícióért felelősséget visel. Gyakorlatilag nem lehet azt mondani, amit egyébként Fico csinált, hogy pártelnökök, rakjatok rendet a pártjaitokban, és addig én mással foglalkozom. Nem, tehát hogy a nulladik perctől folyamatosan menedzselnie kell a kormánykoalíciót, pláne egy olyan kormánykoalíciót, amiről tudjuk, hogy szűk többséggel bír, amiről tudjuk, hogy számos bizonytalansági tényezőt hordoz magában, nem teheti meg azt egy felelős kormányfő, hogy az utolsó pillanatig hagyja, hogy az egyébként általa is tudottan gyenge pártelnökök próbálnak meg rendet tenni, mert akkor ennek ez lesz a vége.
El tudja képzelni, hogy ezek a mostani tapasztalatok, ön ugye említette szintén a szlovákiai választási rendszernek a sajátosságát, tehát hogy a mostani, mondjuk úgy negatív tapasztalatok, esetleg a kormánykoalíciós vagy magának a Ficónak a pártját és a választási rendszernek a, hát ha nem is kozmetikázásra, hanem alapvető megváltoztatására kényszerítsék.
Ilyen horderejű módosítások még Szlovákiában is szerintem talán túlmennek azon a szinten, ami lényegében az megszokott politikai ügyvitel keretébe tartozik. Tehát fenekestől felfordítani a választási rendszert azért ez egy nagyon komoly horderejű döntés, ráadásul nem is vagyok arról meggyőződve, hogy ennek lehetne politikai többsége, olyan többsége, amivel ezt meg lehetne változtatni. Az ellenzéknek, jelenlegi ellenzéknek én nem látom, hogy ez érdeke lenne, jelenlegi ellenzéknek a felemelkedését éppen az hozta el részben, hogy egy tisztán arányos választási rendszerről beszélünk. Ráadásul Szlovákiában a hagyományai sincsenek meg a vegyes választási rendszernek, az egyéni választókörzeteknek. Ugye ez a szlovákiai-magyar térben is vitatárgyát képezte, hogy támogassa a szlovákiai-magyar politika a egyéni választókörzetek kialakítását, és ekképpen egy vegyes rendszer életre hívását. Itt ezen sokat lehetne matematikázni, hogy hogyan érné meg jobban ebben a konkrét helyzetben a szlovákiai magyarságnak a választási rendszer átalakítása. Én szlovákiai magyar szempontból sokkal inkább egy kedvezményes küszöböt tartanék elképzelhetőnek, és e tekintetben én azt gondolom, hogy lehetne egy olyan alkut kötni a szlovák politikai elittel, ideértve a jelenlegi kormány és ellenzéki oldalt, ami arra irányul, hogy ők is elfogadják ezt a kedvezményes rendszert, meg lehetne adni azokat az ajánlatokat, amivel ezt az alkut elfogadtatják, de egyelőre én nem látom azt, hogy ez valóban részét képezni a politikai napirendnek, az pedig, hogy egy vegyes rendszert egyéni választókörzetekkel hozzanak létre. Én egyelőre nem látom a szlovák politikai rendszerben azt a stabilitást és azt a végső elhatározást, hogy erre szükség van. Egy ilyen fragmentált politikai rendszerben, mint Szlovákia, egy ilyen horderejű változás akkor állhat be, hogyha mindkét politikai oldalnak már káros ez a jelenlegi felállás, és egyelőre még nem látom azt, hogy ez a helyzetbe következett volna.
Értem. Említette az előbbi válaszában magának az ellenzéknek a fogalmát. Ugye az ellenzék megpróbál jelenleg valamiféle pozitívumot, valamiféle nyereséget, hozadékot kicsavarni a jelenlegi helyzetből. Mennyire látja azt, hogy ebbe sikeres lenne a szlovákiai ellenzék?
Ugye a szlovákiai ellenzéknek, és itt elsősorban annak vezető pártjáról, a Progresszív Szlovákiáról beszélek, van egy olyan lépéselőnye, amit a tavalyi európai parlamenti választásnál mutatkozott meg. Ugye a Fico elleni merényletet követően nagyon sok elemző azt várta, hogy lényegében a szokott forgatókönyv szerint történnek majd a dolgok, tehát az áldozati szerep fogja erősíteni a mobilizációs képességet a kormány oldalon. Ugye a kormány oldal a nulladik perctől gyakorlatilag teljes letámadást indított az ellenzéki pártok, sajtó és civil szervezetek ellen. Ezzel együtt a Progresszív Szlovákiának sikerült megnyernie az európai parlamenti választásokat. Szerintem ez az a képesség, amire a progresszív Szlovákia jelenleg is tud bazírozni. Jelesül, hogy Robert Fico azt ígérte meg, hogy politikai stabilitást hoz, és nem hozott. Azon kívül számos olyan ígéretet tett, ami lényegében az ellenzék malmára hajthatja a vizet. Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy Szlovákiában jelentős azok száma, akik éppen az aktuális pártpolitikai preferenciáik alapján szavaznak, tehát nem komoly párthűség alapján, hanem az éppen aktuális politikai folyamatok alapján. És ugye Szlovákiában az elmúlt évtizedekben azt látjuk, hogy ezen választói rétegek száma viszonylag magas. Ha ezt a két tényezőt figyelembe vesszük, és azt, hogy jelenleg fejfej mellett halad a Progresszív Szlovákia és a Smer, és ugye abból a feltevésből indulunk ki, hogy minél tovább tart a koalíciós válság, minél hosszabb ideig érzékelik ezt a választópolgárok, és különösen az a réteg, aki ide és oda is képes billenni, ez eldöntheti úgy a kérdés, hogy a Progresszív Szlovákia képes lesz egy előrehozott választáson győzelmet aratni. Értelemszerűen ezért is van az én olvasatomban, hogy a Progresszív Szlovákia támogatja az előrehozott választást, hogy mi más is tehetne. Egy előrehozott választás értelemszerűen azt jelenteni, hogy Robert Fico kormányfőként megbukott, ez is egy pluszpont az ellenzéki kihívó oldalán. A nagy kérdés az az, hogy meddig tud a Smer ellenállni az előrehozott választásnak olyan értelemben, hogy meddig tudja fenntartani ezt a rendkívül instabil politikai többséget. Ugye jelenleg 76-77 fős többsége van a kormánynak, pontosan igazán nem tudjuk ezen nemzeti koalíció zsarolási potenciálja miatt többek között, és az, hogy az egészségügyi törvény és az építésügyi törvény adott esetben átmegy, az nem jelenti azt, hogy ezen krízisek megakadályozása érdekében tett szavazások azt jelentenék, hogy hosszú távú, de szűk többsége lehet a kormánykoalíciónak. Tehát, hogy itt milyen zsarolási potenciálja van ezeknek a szereplőknek, a kormány oldal ebben mennyire enged ennek a negatív precedensnek, hogy az általuk zsarolóknak bélyegzett politikai aktorokkal leüljenek, tárgyaljanak a kormány átalakítását, hajtsák végre, és ezzel valóban egy negatív precedenst teremtsenek. Robert Ficónak ez komoly mérlegelés, azt is kell mérlegelnie, amit ugye előbb utaltam, hogy milyen hosszú ideig van a választókban az a percepció, hogy itt egy kormányválság van, mert hogyha az a társadalomnak az érzete, hogy kormányválság van, holott Fico stabilitást ígért, ez az ő preferenciáit gyengítheti, és hogyha ez történik, akkor azt is kell mérlegelnie, hogy ne húzódjon el sokkal tovább a kormányválság, mert az neki káros lesz. Ugyanakkor a másik oldalon az van, hogyha előrehozott választásba belemegy, azzal jó esélye elveszíti a hatalmat, és itt egyelőre csak arról beszéltem, hogy ki nyeri meg az előrehozott, vagy kinyerheti meg az előrehozott parlamenti választást, ugye erre a legnagyobb esélye a progresszív Szlovákiának van, viszont a pártok preferenciái alapján egyáltalán nem látható, hogy könnyű lehet a kormányalakítás, és még hogyha lesz is kormány, az, tehát hogyha jelenleg ránézünk a pártpreferenciákra, inkább egy olyan érzésünk lehet, hogy legalább négy párti kormány koalíciót fog feltételezni, amit az elmúlt 20 évből azért azt megtanultuk, hogy ez nem a politikai stabilitást hozzá magával. Tehát az összes szenárióban én egyébként arra számítok, hogy bárhogy alakul, a politikai stabilitás nem az a jelenség lesz, ami a szlovák belpolitikát meg fogja határozni a következő néhány évben.
Hát ugye kormányválság kontra kormányválság lényegében 2020 óta, amikor ugye a Matovics fémjelezte kormány hatalomra került, ugye annak a kormánykoalíciónak sikerült alkotmányos többséget szereznie, és a választási ciklus végére, előrehozott végére már bizalmat se tudott kapni a parlamentbe, tehát azért néhány év leforgása alatt ilyet, ugye ez mély nyomot hagyhat a választói emlékezetbe. Vajon hagy-e mély nyomot a választói emlékezetbe, vagy pedig épp az aktuális kormánykoalíció instabilitása lesz csak az, ami befolyásolja az átlagválasztónak a gondolkodását?
Ugye Ficóék ügyét az is gyengíti, hogy volt, legalábbis ez megint csak az én értelmezésem, de volt egy ilyen választói értelmezés, hogy igen, Ficó, tudjuk, hogy milyen ügyei voltak a maffia kormány alatt, tudjuk, hogy milyen összefonódásokkal bír, de mégiscsak azért ugye tud kormányozni és stabilitást hoz, és akkor ugye Matovicsék, akik elszámoltatást ígértek, mi lett ennek a vége? Kormányválság. Úgyhogy maradjunk inkább csak Ficonál, volt egy ilyen választó értelmezés, de hát hogyha Fico sem tudja elhozni a várstabilitást, akkor mi az a többlet, ami miatt inkább Fico felé fog elbillenni a mérleg. Tehát, hogy ezeket Robert Ficonak is mérlegelnie kell, és az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy Robert Fico az elmúlt két-két és fél évben gyakorlatilag onnantól, hogy a Hlasztól átvette a vezetést a közvéleménykutatásokban, amikor volt egyfajta lelkületváltás, változás a szlovák társadalomban, és ezen lelkületváltozásra, ami szorosan kapcsolódott az orosz-ukrán háborúhoz is, nagyon ügyesen tudott építkezni. És ezen építkezésnek az is volt a lényege, hogy egy ilyen libikóka játékot játszik a külpolitikát illetően. Tehát tényleges külpolitikai döntéseken nem ront rá a nyugati szövetségesekre, ugyanakkor számos szimbolikus aktust hajt végre az orosz barát választói lelkület fenntartása és táplálása érdekében. És most ugye a tüntetések is ehhez is kapcsolódnak, hogy ezen libikóka játék egy kicsit megbillent, és Fico is kiesett ebből az egyensúlyból, a politikai stabilitás elvesztése miatt is. Tehát több olyan tényező sorakozik föl Fico mellett, ami vagyis Tehát a jelenlegi kormány koalíciós válságban, ami Ficot gyengíti, és bár Robert Ficonak most sikerült ugye többséget teremtenie ideig, óráig, nem teljesen látom, hogy van-e jó forgatókönyv előtte, és a másik kérdés, hogy motivált-e még a kormányfő arra, hogy ezeket a rendkívül súlyos koalíciós válságokat megoldja, mert ezek rendkívül nehéz időszakok, és hogyha a kormányfőn azt látják a választók, hogy tökéletesen eltökélt a tekintetben, hogy ezt megoldja és rendezze a sorait, akkor ez egy más helyzetet teremt, de számomra ez egy kérdés, hogy ezt látják jelenleg a választók, hogy Robert Fico teljes mértékben eltökélt és motivált és bír-e azzal az energiával, hogy ezt a kormányválságot megoldja. Én itt látok egy felelősségi tényezőt.
Értem. Egy kicsit söpörjünk a saját házunk táján is a szlovákiai magyar politikum részvétele, vagy pedig szerepe mindebben, amiről eddig beszéltünk. Ugyanitt az adásidő stúdiójában pár hete Gubik László, a párt nemrégiben megválasztott új elnöke, olyan értelemben nyilatkozott, hogy a Magyar Szövetségnek elsősorban a magyarságot érintő, tehát ebből kiinduló problémákat kell kezelnie, és ezekkel foglalkoznia. Ugye nagyon sok a számon kérő hang és kérdés, hogy miért nem foglal határozottabban állást mindezekbe a kormányválsággal kapcsolatos problémákba is a magyar párt, de úgy gondolja Gubik László, hogy ez inkább csak polarizálná a Magyar Szövetség támogatói rétegét. Hogy látja ön, Balázs? Tehát, hogy milyen pozíciót kéne felvennie a magyarság politikai képviseletének?
Én is hallgattam azt az adást, mint lelkes podcast rajongó, és nagyon érdekes beszélgetés volt. Gubik Lászlónak igaza is van, de téved is. Olyan értelemben, hogy igaza van, hogy más út strukturális értelemben nem igazán áll a szlovákiai magyarság előtt, mint sem az, hogy azokra a kérdésekre összpontosítsunk, amik összetartanak minket. Ez ugye abból is fakad, hogy ha évtizedes távlatra nyúlunk vissza, ugye a felvidéki magyarság egy kényszerközösség. Az, hogy mi köti össze a somorjai magyart a komáromival, a gömörországival és az ungvidékivel, nagyon kevés dolgot tudunk találni. Tehát mi úgy lettünk egy politikai közösség, hogy korábban nem voltunk azok, teljesen más kihívásokkal küzdünk, és ugye van emellett egy óriási asszimilációs csatorna a szlovák többség felé, tehát gyakorlatilag ellentétben mondjuk Erdéllyel, ahol sok minden más elválasztja, kulturális, civilizációs, vallási kérdések az erdélyi magyarságot a román többségtől. Szlovákiában ez kizárólag a nyelv, és ugye tudjuk, hogy ez nagyon gyorsan áthidalható, és ez az asszimilációs csatornának van egy olyan jelensége is, az én olvasatomban, hogy a többségi társadalomban megjelenő törésvonalak sokkal inkább megjelennek a szlovákiai magyar kisebbségi társadalmon belül. Ez nem új jelenség, ez így volt a 90-es években is, csak a 90-es években volt egy Ján Szlotánk és egy szlovák nemzeti pártunk, akik tankokkal fenyegettek, és volt egy Vlagyimir Mečiarunk, akik fel akarták számolni a szlovákiai magyarság oktatási kulturális intézményeit. Volt egy külső támadás, ezen külső támadás ellen összezártunk, félretéve minden belső különbözőségünket. Itt a 2010-es években, és sokan ezt a híd párt, mint narratíva megjelenéséhez kötik, feloldódott ez az állapot, és a szlovák politikai pártok elkezdtek potenciális választóként tekinteni a szlovákiai magyarságra, megváltozott a hangulat. Ennek ugye volt számos pozitív hatása, mert a mindennapi életben a magyar ellenesség már nem képezi részét a mindennapi politikának. Ugyanakkor az a tény, hogy elkezdték gyakorlatilag a szalámi politikát alkalmazni nagyban a szlovák politikai pártok, és elkezdtek választóként is tekinteni a szlovákiai magyarságra, ez előhozta a belső ellentétek megjelenését, mindeközben a többségi társadalomban megjelenő törésvonalak rávetülnek a szlovákiai magyarságra, így a szlovákiai magyarság nem tekinthető egy monolit egységnek, világnézeti kérdések szerint, de ugye életkori különbözőségek szerint is megjelennek eltérő politikai nézetek, a tekintetben, hogy a szlovákiai magyarság ugye alapvetően egy rurális társadalom, de hogy mégis a nagyvárosok vagy nagyobb városban, Pozsonyhoz közel él, vagy a milyen társadalmi réteghez tartozik. Tehát ahogy a szlovák társadalom egyre inkább két táborra oszlott, ez a két táborra oszthatóság egyre inkább megjelenik a szlovákiai magyar társadalmon belül is. Tehát ennek a hosszabb gondolatmenetnek az a lényege, hogy bár egyetértek azzal, hogy ez a kizárólagos út, amit Gubik László is képvisel, hogy távol maradni a minket megosztó kérdésektől, ez egy óriási kihívást jelent, mert valahol a választók, mintha elvárnák azt, hogy azokban a kérdésekben, amik megosztják a szlovákiai politikai társadalmat, a szlovákiai magyar párt is nyilvánuljon meg, világnézeti értelemben valljon színt. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor és logikusan gondolkodik a pártelnök, hogy ezt nem szabad megtenni, mert hogyha ezt megtesszük, akkor a nagyon nehezen megteremtett egységet egyből ketté fogjuk választani, akkor olyan megérzése lehet a választónak, hogy a szlovákiai magyar politikai párt nem vesz részt a világot, de a szűkebb országot meghatározó társadalmi kérdések megvitatásában, nem aktív, és eképpen nem releváns. Tehát olyan kihívással, olyan strukturális kihívással néz szembe a szlovákiai magyar párt vezetője, ami szerintem egyébként évtizedes viszonylatban a független Szlovákia létrehozása óta egyedi, és egyedien nagy kihívás. A megoldást azt valahol szerintem valami olyan politikai alkul életre hívásában látnám, bár ennek pontos keretei előttem sem teljesen kirajzolódottak, ami egyébként merít abból a státuszból, amit az RMDSZ tudott elérni Romániában. És még akkor is nehezebb lesz a helyzetünk, hiszen Erdélyben a magyar ember az alapvetően magyar pártra szavaz. Most anélkül, hogy tudnék konkrét adatot, szerintem ez 90% fölött van azon választók aránya, magyar választók aránya, akik az urnákhoz járultak, és magyar pártra szavaztak. Ugye Szlovákiában tudjuk, hogy az elmúlt két parlamenti választáson ez csupán a magyar választók fele, hozzávetőleg fele szavazott magyar pártra. Ennek nyilvánvalóan köze van az azt megelőző 8 év választási kudarcaihoz, de innen valahogy ezen strukturális kihívások mentén kellene helyreállítani a szlovákiai magyar politikának a megbecsülését, és hát Gubik Lászlónak az is nehezíti a dolgát, hogy amikor elvállalta a parlament a pártelnöki tisztséget, akkor alapvetően abban gondolkodott, jogosan, hogy lesz ideje arra, hogy újra szervezze a pártot, hogy az alapraitól újraépítse, hogy azokat a strukturális gondokat, amelyik a pártunkat lehúzzák a regionális szinten, azokat helyreállítsa, de egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy erre lesz ideje a pártelnöknek. Nem tudjuk, hogy mikor lesz a következő parlamenti választás, és gyakorlatilag készen kell lenni a kampánynak a kitörésére. Itt ugye láthattuk, hogy Fico is hogy kommunikált az alkotmánymódosításról, hogy próbálja meg elszívni a levegőt úgy az ellenzéki pártok, mint a saját koalíciós partnerei elől. Tehát feltételezhetjük, hogy van egy kampány hangulat, és erre a Magyar Szövetségnek is készen kell állnia, de ezen strukturális kihívások mellett ez egy óriási feladat lesz, de abban egyetértek abszolút Gubik Lászlóval, hogy az ideológiai különbözőségeket a jelen politikai struktúrában, abban a választási rendszerben, amiben működünk, nem szabad ráhúzni a szlovákiai magyarságra. Ha lenne egy preferenciális küszöb, mondjuk egy 3% az etnikai kisebbségeket képviselő pártok számára, az már egy egészen más helyzetet teremthetne, és erre is utaltam, hogy meglátásom szerint létre lehetne hozni egy olyan politikai alkut, ami a teljes szlovák politikai elit számára elfogadható lenne, de ez a politikai alku ez egyelőre még nem jött létre, tehát jelenleg azzal kell főzni a pártelnöknek, amilyen van.
A munka ugye azért hosszú távon valószínűleg itt is megmutatja majd az eredményét, csak vajon a mostani első megállóig mennyi lesz az idő. Szlovákiában az utóbbi időszakban megpendültek olyan húrok is, amik eddig azért Szlovákián belül ismeretlen hangokat szólaltattak meg, tehát akár az országnak a nyugati csatlakozása, nyugati orientáltsága, a nyugati szervezetek felé való megkérdőjelezhetetlen elkötelezettsége is mintha megkérdőjeleződne. Ön ezt elvétett néhány kis szirénhangnak, rendszerhibának, vagy pedig esetleg valamilyen koncepciális kezdetnek tartja, hogy akár ezek is megkérdőjeleződnek.
Én ezt egy nagyon fontos politikai kérdésnek tartom a szlovák politika értelmezése szempontjából. Nekem van egy olyan olvasatom, hogy ugye amikor Vlagyimir Mecsiától megszabadult Szlovákia 1998-ban, akkor született egy konszenzus a szlovák politika életen belül, hogy azt a kárt, amit Vladimir Mečiar az országnak okozott, ideértve a NATO csatlakozás elhalasztását, hogy ugye Szlovákia a térség fekete lyukává vált, ahogy az amerikai külügyminiszter akkor fogalmazott, ezt a kárt próbálják csökkenteni. A konszenzus lényege az én értelmezésemben abban állt, hogy bár Szlovákiában van egy orosz barát lelkület, Szlovákia mindenkori külpolitikai érdekei azt kívánják meg, hogy a mindenkori szlovák politikai elit alapvetően a nyugattal kössön szövetséget, a nyugati partnereiben álljon lehető legszorosabb kapcsolatban. Ugye fönnáll, tehát Szlovákia, ha úgy tetszik, 100 éves történelmének a miben léte éppen itt gyökerezik. És 98-at követően ez a konszenzus lényegében élt és virult, az külpolitikai irányultság nem is képezte részét a mindennapi politikai sárdobálásnak, a választási kampányoknak. Ugye egészen lényegében a 2020-as évek elejéig, amikor ez egyre inkább megjelent, beszivárgott, és egészen pontosan a 23-as, 22-es, 23-as év volt fordulópont, ahol ugye Robert Fico nagyon szépen ráérzett arra, hogy ezt az orosz barát lelkületet kihasználhatja arra, hogy megnyerje a választást. Ugye ennek egészen ilyen szürreális pillanatai vannak, amikor a Vörös Hadsereget élteti május 9-én, tehát egészen elképesztő fejlemények, és lényegében kétségbe vonja ezt a konszenzust, és pont azzal nyeri meg a választást részben, hogy az ígért politikai stabilitás mellett, hogy erre a lelkületre okosan épít kampányt. Na most az a tendencia, hogy itt libikókázik, és nem ront kivont karddal a nyugati szövetségesekre, ugyanakkor táplálja is, és ad valamit az orosz barát választóinak, ez ameddig egyensúlyban volt, addig tudta kontrollálni ennek hatásait, viszont egy kicsit, mintha itt elvesztették volna a kontrollt e fölött, és én alapvetően mindezen, tehát hogy az elmúlt 26 év, 27 év fejleményei szempontjából nem érzem azt, hogy ez egy mondva csinált aggály lenne a választók egy meghatározott szélesköre részéről, hogy milyen Szlovákia külpolitikai irányultsága, mert ebben a 98 óta eltelt időszakban ez egy pontos elefetés volt, egy olyan dolog, amiről ugye, hogyha nem látjuk, nincs hatása, nem beszélünk, de amikor aztán érzékelhetővé válnak a negatív hatásai, akkor ugye érdemes elgondolkodni azon, hogy ez mennyire fontos szerepet tölt be Szlovákia általános politikai irányultságában, a már hivatkozott külpolitikai irányultság. Tehát az, hogy ezzel kapcsolatban a választók széles köre aggályokat fogalmazott meg, én azt teljesen legitimnek érzem. Az, hogy jelenleg ezek a tüntetés sorozattal egymást erősíti ez a két tényező, hogy van ez az aggály, és van a megérzett politikai instabilitás, amiből értelemszerűen a politikai természetéből fakadóan az ellenzék megpróbál úgy hasznot húzni, hogy ez hatást gyakoroljon Fico stabilitására, ez tökéletesen észszerűnek gondolom. Ilyen értelemben az aggályokat jogosnak tartom, de nem teljesen látom, hogy mi a egyébként Robert Ficoék stratégiája ezzel kapcsolatban, de semmiképpen sem bagatelizálnám el ezt a kérdést. Nyilván vannak olyan elemei ennek az összefüggés rendszernek, amit hogyha kiragadunk, akkor tudunk egy olyan szenáriót fölvázolni külföldi beavatkozás vágyával, és maga az Ukrajna mellett tüntető civil szervezetek szerepállásával, amivel ugye a kormány kerek módon tudja előadni, hogy itt most mi történik, de a kritikus gondolkodás szerintem a társadalomban is nagyon fontos, és szlovákiai-magyar szempontból az is az tűnik kulcsfontosságúnak, hogy próbáljunk meg autonóm módon gondolkodni. Ez egy kicsit az elmúlt évtizedek szempontjából hiányzik talán a szlovákiai-magyarság szempontjából. Nem szükségszerűen Budapesthez vagy Pozsonyhoz viszonyítva próbáljuk meg kialakítani a szlovákiai-magyarság érdekét, tehát hogy egy nagy stratégiai gondolkodás megvalósítva, nem egyik vagy másik szempontrendszert alkalmazva, hanem azt figyelembe véve, hogy mi jó a szlovákiai magyarságnak belpolitikai vonatkozásban, és mi jó, ha már külpolitikáról beszéltünk, olyan tekintetben, hogy hatékonyan tudja érvényesíteni az érdekét a nemzetközi szintéren, a nemzetközi szervezetekben, a nemzetközi partnereknél, tehát valahogy ki tudja használni azt a jelenlegi külpolitikai helyzetet arra, hogy a szlovákiai magyarság a saját pozícióját tudja stabilizálni. Ehhez viszont az kell, hogy nagy stratégiai gondolkodás valósuljon meg, és rögzíteni tudja a szlovákiai magyarság, hogy mi a hosszú távú politikai érdeke, és ebbe hogy jelenik meg a külpolitikai irányultságnak a támogatása vagy nem támogatása.
Hát én bízom benne, hogy nem csak Tárnok Balázs hallgatja az adásidőben megszólaló politikusokat is, hanem a politikusok is hallgatják Tárnok Balázs értő és naprakész gondolatait, amiből talán nem azt mondom, hogy házi feladatként, de megfontolásra való feladatként vagy gondolatként mindezeket akár csak itt, amit a végén is elmondott, megszívlelendőnek tartom én is. Nagyon szépen köszönöm önnek, kedves Balázs, hogy az Adásidő Podcast rendelkezésére állt. Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Kutatóintézetének igazgatója. Köszönöm szépen az értő gondolatokat.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót kívánok, és minden jót kívánok a hallgatóknak is.
Én is üdvözlöm a hallgatókat a viszonthallásra.